Különös történet van előttünk ma reggel, és ennek alapján az Úr Jézusról, mint gyógyítóról szeretnék szólni. Sok jelzője lehet az Úr Jézusnak, hatalmas tanító volt, és a csodatevő, gyógyító, de a legnagyobb jelző, amivel illethető Jézus, az a megváltás, megváltó. Megváltó volt, ezt senki nem teheti meg, csak ő tette meg, és ezért vagyunk mi ma reggel itt, mert az ő megváltásának a gyümölcsei vagyunk. De szeretnék most koncentrálni a gyógyítói szolgálatára Jézusnak, mert azért van aktualitása, mert mindig vannak betegek, és a beteg mindig szeretne meggyógyulni, legalábbis a legtöbbje. Ezért fontos, hogy néhány igazságot értsünk meg a Bibliából, ami a gyógyítással kapcsolatos, és azzal, hogy Jézus, mint gyógyító, hogyan működött az ő korában, amikor itt járt és szolgált közöttünk, és hogyan működik ma az ő gyógyító szolgálata, mert ma is működik. Szoktuk mondani az Isten tiszteleteink végén, a zsidók 13.8-at idézzük, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Testvérek, ez csak annyit jelent, hogy amit Jézus akkor tett, amikor itt járt közöttünk, azt teszi ma is. Tehát ő nem változott meg, nem kopott el Jézus azóta, és nem lett leszegényítve az ő ereje, hanem ma is végzi az ő szolgálatát. De nagyon fontos látni azt, hogy mire teszi a hangsúlyt Jézus, és mire tette akkor is a hangsúlyt. Jó, a történet különös, azért különös, mert Jézus olyan gyógymódot alkalmaz itt, amit még említeni is nehéz. Szembeköpni valakit, az nem egy modern gyógymód, úgy tűnik. Ezt tette ő. Odahozták hozzá ezt a vakot Betsaidánál, és arra kérték, hogy érintse meg. Ez önmagában megér egy prédikációt. Odahozni, arra kérni, és érintés. Ebből áll, azt hiszem, a Krisztushoz jövetelünk és a vele való találkozásunk, hogy valaki odahozott téged imádságaiban Jézushoz valamikor, és így tértél meg, így ismerhetted meg Jézust. Jaj, annak az embernek, akiért nem imádkozik senki. De valaki imádkozott érted, valaki kimádkoztak érted. Én értem, a nagymamám sokat imádkozott, és a szüleim is. És nem került el Isten kegyelme. De biztos, hogy mindjárt el tudnánk mondani a történetet. Odahozni Jézushoz, és kérni Jézust. És a Jézus érintése az mindig nyomot hagy egy ember életében. Itt ez az ember végül is megnyílt a szeme, és látott. Jézus ma is gyógyít. Az Úr Jézus ma is gyógyít, és minden gyógyulás Isten irántunk való szeretetének a műve. Függetlenül a módszertől. Szeretném, ha ezt megértenénk, mert ez egy fontos igazság. Jézus ma is gyógyít, és minden gyógyítás, ami történik, az Isten szeretetének a műve függetlenül a módszertől. Ma is vannak csodálatos gyógyulások. Néhányat én is tudok, hogy megtörtént. Amikor Isten az ő jelenlétével körülvesz valakit, és pillanatok alatt megérinti, nem látjuk, láthatatlanul megérinti a testét, a betegségét, és leszakad róla az a nyomás, az a betegség, ami húgolt rajta, és felszabadul, és abban a pillanatban tudja az illető, hogy meggyógyult. Pedig még nincs róla orvosi lelet, de aztán jön az orvosi lelet is, és csodálkoznak az orvosok, és azt mondják, hogy kész, ez lehihetetlen, lehetetlen. Mert azelőtt ugye a leletek azt mutatták, hogy terminal ill, hogy vége. Ilyen van, és ennek én is tanúja vagyok, hogy ilyen van. De nem gyakori, azt kell mondjam. Lehet, hogy a mi hitetlenségünk miatt nem gyakori, de az is lehet, hogy másképp kell megközelítsük ezt a kérdést, és megértsük. Van, amikor Isten orvosok és gyógyszerek által gyógyít. Mert az orvoslás tudománya is tőle származik. Mert az orvosok és az ápolók az ő szolgái, az ő eszközei arra, hogy gyógyítson. És amikor az orvosok kezére kerülsz, és az ápolók kezében vagy, akkor is Isten kezében vagy. És az ő gyógyító ereje akkor is működik. Valahogy úgy vannak az orvosok és az ápolók a beteggel, mint a szántóvető vagy a farmer a növénnyel. Elveti, plántálja, öntözi, de ki adja a növekedést? Isten adja a növekedést. A beteg embernek Isten adja a gyógyulást eszközökön keresztül, műtéten keresztül, orvosságokon keresztül. Én is szedek egy csomó orvosságot, amik életben tartanak. És különböző ápolási módszereken keresztül Isten adja a gyógyulást. Mi akkor az orvos szerepe? Az orvos szerepe az, hogy mindent megtesz a maga részéről, amit tud. Az orvos szerepe, hogy elősegítse a gyógyulást. De nem ő adja a gyógyulást. Ezzel minden orvos, aki eléggé alázatos, hogy értse az életet, egyetért. És tudja, hogy én műtöttem, de a jó Isten. És különös, nem akarok ebben nagyon belemenni, de különleges az emberi test, ahogy Isten megalkotta, mert az emberi test képes gyógyulni. Belekódolta Isten a gyógyulásnak a képességét a testünkbe. A gyógyulásnak tehát van egy ilyen, az isteni gyógyításnak van egy ilyen aspektusa is, hogy emberek keze által. Azt is ki kell jelenteni a gyógyulásról, vagy a gyógyításról, hogy az Úr Jézus nem mindenkit gyógyít meg. Ezt a Bibliából mondom, nem a magam fejétől. Van, amikor úgy dönt, hogy nem gyógyít meg valakit. Jézus nem gyógyított meg mindenkit, ha megfigyeltétek a Bibliában. Van olyan igeszakasz, amikor Márknál különösen, amikor azt írja, hogy mindenkit meggyógyított. Jöttek hozzá, és mindenki megkapta a gyógyulás ajándékát tőle. De vannak olyan szituációk, amikor Jézus bemegy például a Betesda tavához. Hány ember lehetett a Betesda tavánál? Nem tudjuk, mert nem írja az ige. Én tippelek, kb. 100-an biztos lehettek. Vagy 50-en. Minden esetre volt egy tömeg. Hányan gyógyultak meg a Betesda tavánál? Egy. A 38 éves beteg. Akarsz én meggyógyulni? Kérde tőle Jézus. És nem kérdezte a többiektől. Az Úr Jézus nem mindenkit gyógyított meg. Munkássága első felében, ha óvatosan olvassuk az evangéliumokat, látjuk, hogy sokkal inkább koncentrált arra, hogy az embereknek minden nyavajáit adresszálja, minden nyavajáit gyógyítsa, betegségeit, ördögöket űzött, és hirdesse az Isten országának az evangéliumát. Megvendégelt 5000 embert, megvendégelt 4000 embert. Jót tett az emberekkel. Az emberek hatalmas tömegekben követték Jézust. De egy adott pillanatban, és ezt János evangéliumánál értjük meg legjobban, jönnek utána a tömegek, és Jézus megállítja őket, és azt mondja, várjunk csak, miért jöttök utána? Azért jöttek utána, mert jól laktatok. Azért jöttek utána, mert gyógyultok. És Jézus elkezdte kerülni a tömegeket. És elkezdett koncentrálni arra, hogy hirdesse, felkészítette a tanítványt, kiküldte őket, és ő maga is hirdette faluról falura, városról városra az evangéliumot. Gyógyított továbbra is, szolgált az emberek nyomorúságai felé, de már akkor inkább az evangélium hirdetése volt előtérbe. Miért? Azért, mert az Úr Jézusnak az elsődleges célja nem az volt eredetileg se, hogy jöjjön és gyógyítsa meg az embereket. Az elsődleges célja az volt, hogy jöjjön és váltsa meg az embereket. Jöjjön és meghalljon a bűneikért a kereszten. Ez volt Jézus célja. És közben pedig, igen, osztogatta az ő isteni ajándékait, a gyógyulást, a szabadulást. És ma is teszi ezt. Ma is teszi ezt. De azok az emberek, akiket Jézus meggyógyított, azok, sőt, akiket feltámasztott, a Naini ifjú, vagy a Jairus leánya, vagy Lázár, azok újból meghaltak, újból betegek lettek. Mert a test az enyészetnek van fenntartva. Viszont Jézus koncentrált a lelkükre, mert a lélek nem hal meg. Ezt a testet egyszer levetjük, mint valami ruhát, itt hagyjuk. És mi megyünk tovább. És Jézusnak nagyon fontos az, hogy hova megyünk. Hova jutunk. És ezért a legfontosabbnak a lelkünket tartja. Ezért a lelki betegségeinkből akar gyógyítani és kihívni. Nem gyógyított meg mindenkit, de az biztos, hogy mindenki találkozott Jézus érintésével a betegsége során. Pál apostol. 2. Korintus 12-ben olvashatunk őróla. Olvashatunk arról az epizódjáról, amikor önvallomásként elmondja azt, hogy van egy tövis a testemben, a sátán angyal a gyötör, és háromszor imádkoztam és kértem Istent, hogy vegye el, és milyen választ kaptam? Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ezért mondja Pál utána, mintha felszabadult volna utána, hogy ezt a vallomást így leírta. Ezért dicsekszem az én erőtlenségeimmel, hogy az Isten hatalma nyilvánvaló legyen az én gyengeségeim között. És megy tovább, mint akit jött Istenhez, és azt mondta, Uram, gyógyíts meg! Uram, nem bírom ezt tovább! És Isten azt mondja, szeretlek, menjél kifele innen. Menjél tovább és szolgálj. És Pál pontosan megértette, hogy miért. Miért nem kapott választ, olyan választ, amit ő várt erre a kérdésre. A válasz az volt, hogy tudod, túl nagy teológus vagy, túl nagy szónok vagy, túl népszerű vagy, picit lejjebb. És ez a kis tövis téged ott fog tartani, ahol kell. És így szeretlek tovább. Van ilyen is a Bibliában. És ezért nem mondhatom, nem hirdethetem azt ma reggel, hogy csodamódon fogsz meggyógyulni. Lehet, hogy igen, mert Isten tegnap, ma is mindörökké ugyanaz az Isten. És van hatalma arra, hogy ezt megtegye. De lehet, hogy ő azt akarja, hogy egy kicsit neveljen és formáljon. Akár egy kórházi ágy által, ha kell, orvosok által, gyógyszerek által. Hogy emlékeztessen arra, hogy mennyire függsz tőle. Mennyire nem a magad ura vagy. Függsz tőle. És jó függni tőle. És ezért megengedi azt, hogy magas vérnyomásos legyél, cukorbeteg legyél, megengedi azt, hogy elduguljanak az ereid. Néha miért? Azért, mert átélem, hogy függök tőle. Nem azt csinálok, amit akarok. Az Úr Jézus a szenvedéseink között akar találkozni velünk. A szenvedés és a betegség mindnyájunknak a tapasztalata, élettapasztalat. Senki nincs, aki nem szenvedne, vagy nem szenvedett volna, nem lett volna beteg, vagy ha sose voltál beteg, majd leszel. De mindenképpen nem kerül el egyikünket sem. Viszont azt tudjuk, és ez evangélium, Jézus a szenvedéseink között akar találkozni velünk. Miért? Azért, mert addig, amíg jól megy dolgunk, addig nagyon, nagyon nehezen tudunk fókuszálni az odafelvalókra. Én magamból indulok, amikor ezt mondom, amikor egy picit Isten rányomta a kezét, és pedig hívőként az ő dolgaival foglalkoztam, lelkipásztorként mentem, csináltam, csak éppen a vele való közösségem sehol nem volt. És Isten úgy megnyomta egy picit a lelkemet. Berakott egy kórházba. És akkor megállított. És ott a szenvedések között, ott megragadta a figyelmemet az Isten. Ott már tudtam figyelni rá jobban. És ott tudott szívemre beszélni. És ott tudtam imádkozni. És onnantól kezdve tudtam jobban imádkozni. Mert ez az ő nevelési módszere. Zsoltárok 50-15-ben olvassuk azt, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem. Tehát beindít Isten lelki folyamatokat a mi betegségeink és nyomorúságaink által. Pozitív lelki folyamatokat. Vagy Máté 11:28, jól ismert ige. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik meg vagytok fáradva és meg vagytok terhelve. Nyugalmat adok nektek. Milyen jó ezeket hallani. Az a baj velünk, hogy akkor halljuk meg ezeket, amikor már ki kell nyissa Isten a fülünket egy-egy bajjal. Ennyit a betegségről. Tehát, amit tanultunk a betegségről, az, hogy vannak csodálatos gyógyulások, és olyankor leesik az állunk, amikor látunk ilyet, amikor Isten maga félreteszi az általa lefektetett fizikai törvényeket, felülírja azokat, és csodát tesz. Elveszi a rákos bevonatot. Vagy kiegyenesít egy lábat, vagy egy görnyet hátat, vagy egy béna visszakapja a járását. Vannak ilyen csodálatos gyógyulások, és mondom, én is szemtanúja voltam néhány ilyennek. És hiszek ebben, és hiszem, hogy ma is tehet ilyet Isten. Sokszor egy-egy bűnhöz kötődik ez, egy-egy megkötözöttséghez, egy-egy lesújtott lelkiállapothoz kötődik egy ilyen testi nyomorúság. És amikor el tudod engedni azt, és Jézus kezébe tudod tenni bűnvallás által azt a terhet, akkor az a betegség is eltűnik rólad. Mert általában a szóma, a test, az igazodik a lélekhez. És ha a lélek gyógyul, akkor a test is igazodik hozzá. És ilyen csodálatos módon Isten regenerálja a testünket, és nem csak a lelkünket. Aztán tanultuk azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor Isten orvosok által, ápolók által, mert ők is az eszközei, gyógyítja az életünket. Vannak olyan helyzetek, amikor nem gyógyít meg. És ez is az ő bölcs akaratába és szeretetébe belefér. Mert ő bölcs, és tudja, hogy mit miért tesz, és szeret eléggé, hogy megtartson betegségben is, tűzön vízen által is. És vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen hazahív. Súlyos beteg valaki, és azt mondja, jöjj fel ide. Mint ahogy mondja Jánosnak a Jelenések 4-ben. Jöjj fel ide. Most már gyere haza. Most már szükségem van rád itt. És semmi tragédia nincs abban sem, hogyha az Úrban vagy, mert ő vele élsz tovább. Örökkön örökké. Azt hiszem, amikor majd meglátjuk abból az oldalból, az örökké valóság irányából, az egész életünket visszamenőleg, és ott a menny dicsőségében örvendezünk az angyalokkal együtt, nem fogunk visszavágni ide. Pedig most mennyire nehezen tudunk ráhangolódni arra az életre, ami ott vár minket. Jézus tudta, hogy az az élet a drágább, ez az árnyékvilág. És ezért mindennel, amit tett, a Golgotai kereszt, a csúcsa mindannak, amit tett, a figyelmünket oda akarta irányítani. Ez volt az Isten célja, és ez a célja ma is a Szentlélek által. Néhány dolgot még röviden szeretnék elmondani arról, hogy még mindig a betegség témájánál tartva, mit tegyünk mi, amikor betegek vagyunk. Mert fontos az, hogy mi a hozzáállásunk. Jakab nagyon gyakorlati dolgokról beszél, és az 5. rész 13. versétől, hadd olvassam fel ezt a szakaszt, a 18-ig, jól ismeritek ezt az ígét, ezt a témát érinti. Szenvedi valaki közöttetek, imádkozzék, öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet, betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett és elbocsánatot nyer, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulhassatok. Itt erről beszél konkrétan fehéren feketé Jakab, az apostol. Mit tegyünk mi, amikor betegség éri el az életünket? Az első, amit észrevehetünk ebben az ígében, a Jakab 5-ben, azt mondja, hogy hívjuk a gyülekezet véneit. De mielőtt azt mondja, a 13. versben azt mondja, hogy betegé valaki közöttetek, nem keresen vissza, imádkozzék. Mit jelent ez? Amikor betegség ér el minket, csak gondoljuk most végig a hozzáállásunkat. Hova fordulunk először? Mert ez itt a pont, amit Jakab ki akar emelni. Hova fordulunk először? Reflexzerűen nyilván felvesszük a telefont, és ha olyan a helyzet, hívjuk a 911-t. Vagy ha nem olyan a helyzet, de majdnem olyan, akkor autóba ülünk és elmegyünk. ha képesek vagyunk rá. Vagy elmegyünk a házi orvoshoz. Mindenképpen azonnal az első reflex a doki. És valahol természetes. Az előbb mondtam azt, hogy ők is az Isten szolgái. De Isten igéje felhívja valamire a figyelmünket, egy részletkérdésre. Azt mondja, hogy Isten gyermekei, amikor betegek, vagy megbetegszenek, az első ne ez legyen. Ki legyen az első, akit felhívnak? Van az áldott orvos. Van egy legnagyobb orvos. Aki az orvosoknak is az orvosa, mert ő irányítja őket, meg ő segíti őket, sőt, ő adja a gyógyulást, csak használja őket. Azt mondja Isten igéje, egyszerűen, beteg valaki közöttetek, jusson már eszedbe, hogy imádkozz először. Előbb hív segítségül az orvosok orvosát. Megtisztelem Istent ezzel, megtiszteled Istent ezzel, a hitedet exponálod ezzel. Ez fontos. Sokszor legutoljára jut eszünkbe, amikor már mindent kipróbáltunk. Ne utoljára forduljunk Istenhez, hanem először. És azt mondja tovább Jakab, hogy hívja a gyülekezet véneit. Pedig ők nem orvosok. Presbiterek, diakónusok, a gyülekezet vénei. Hívja őket oda, ha valaki beteg, és imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal. Ez is az Isten iránti hitednek a kifejeződése és tisztelete, az Úr iránti tiszteleted, hogy először Istenhez fordulsz. És Isten az ő lelke által, és az ő szeretete által, amelyen nagyon szeret téged, hallottuk az imaórán is, hogy mennyire mély az ő szeretete, ő fog irányítani, hogy mit tegyél. Vannak átéléseim ezen a téren, olyan értelemben, hogy valami hirtelen nagy probléma volt a családban, betegség, és elkezdtem imádkozni, és az Úr megmutatta, hogy még orvos kell megkeressen. Soha nem láttam az előtt az illetőt. És elmentünk oda, és az első gyógymód, amit alkalmazott, hatott. Ez sem mindig így van. Van, amikor guinea pignek néznek minket, és kipróbálnak mindenfélét rajtunk, míg aztán eltalálják a diagnózist. Nem. Isten vezet. A másik dolog, amit mond Jakab apostol, hogy mit tegyünk mi, akik betegek vagyunk, ha betegek vagyunk, az, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. Na ez még nehezebb, nem? Segítségül hívni az Urat, az se könnyű, sőt, az inkább abba a kategóriába teszem, hogy felejtékenyek vagyunk, és nem tesszük, vagy elfelejtjük tenni. De valljátok meg bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. Két irányban megy ez a mondat. Az egyik az, hogy azért vagy beteg, sokszor lelkileg, és azért vagy nyomás alatt, mert valakinek ártottál, valakit megsértettél, valakit megbántottál, valamit elvettél, valami történt köztetek a kapcsolatotokban, és bocsánatot kellene kérni. El kellene rendezni. És addig, amíg nem vallod meg, és nem mondod el neki, hogy bocsáss meg, sajnálom, nem így gondoltam, szeretlek, üljünk le egy kávéra, és beszéljük át, addig az nem megy el az a teher rólad. És hogyha úgy hagyod sokáig, akkor nagyon sokáig ott lesz, és egyre rosszabb lesz. És megbetegíti a lelkedet, és a testedet is. Valljátok meg bűneiteket egymásnak. De a másik része ennek az, hogy szükségünk van valamennyiünknek erre, tudjuk mi ezt, szükségünk van valakire, aki megbízható, akinek megengedjük, hogy úgy ismerjen minket, ahogy mi ismerjük magunkat. Ez így nagyon nehéz dolog. Mert sok visszaélés történt már ezzel a múltban. És én is megégettem az ujjamat már párszor ezzel. De mégis, ne fáradjunk bele abba, hogy keressünk egy imatársat, akivel meg tudjuk osztani a harcainkat, kísértéseinket, bűneinket. Aki megért, és aki soha nem fog kiadni senkinek. A lelkipásztoroknak ez egy iratlan szabály, ha úgy tetszik, hogy amikor valaki odajön hozzád, és mint lelkipásztoroz, és elmondja a titkait, akkor azokat kész kell legyél a sírba vinni magaddal. És hogyha ezt nem teszed, hanem kipellengérezed, akkor alkalmatlan vagy. Mit lehet, pásztor? Akkor mennyi van más csináljál? Lehet, hogy sok tehetséged van, de ez nem a te részed akkor. És ez egy nehéz téma. Őrizzen meg az Úr engem is, és minden lelki pásztort, és minden presbitert, és minden diakónust, és Istennek minden áldott emberét, akihez mehetni lehet, és elmondani neki terheket, hogy legyenek a Biblia emberei, akik vállalják ezt a szolgálatot, akik tudnak hallgatni, meghallgatni, imádkozni, tudnak kezet rátenni valakire tiszta szívvel, hogy meggyógyuljon, megszabaduljon, és közben a titkokat elviszik magukkal oda át. Ez egy nagy dolog. De Isten igéje itt azt mondja, hogy ezt teheted magadért, hogy keress egy imatársat, nem kell lelki pásztor legyen, legyen lelki ember. Mert az a lelki ember érti, mit jelent a kegyelem, érti, mit jelent az, hogy bűnben éltem és megszabadultam, és csak az Isten kegyelme tartott meg, érti mindezt. És azt is érti, hogy nem vagyok külön, mint az, aki most velem beszél, ezért az ő szeretetét és bizalmát fogadom úgy, mint amivel nem lehet visszaélni. Úgyhogy keress ilyen barátot, mert fontos a lelkednek. Ezt teheted a gyógyulásodért. Aztán van még ez az érdekes mozzanat, hogy kenjék meg olajjal. Kenjék meg olajjal az Úr nevében. Nem tudom, hogy ki mit gondol erről, van néhány áldott tapasztalatom az olajjal. Az olaj a Szentlélek jelképe a Bibliában. Nincs sok, de néhány tapasztalatom van. Nem tudom, elmondhatok egy-kettőt. Remélem, hogy építeni fog. Lehet, hogy már el is mondtam valamit régebben, nem emlékszem rá, de emlékeztek Surisanyira, meg Mártára. Egészen váratlanul egyszer felhívott telefonon Sándor, amikor a felesége már súlyos beteg volt. Gerincrákja volt, azt hiszem, hogy csontrák. És azt mondta, hogy Márta azt kéri, hogy mondjam meg neked, hogy gyere és kedd meg olajjal az Úr nevében is imádkozz érte. Elmentem, beszereztem egy ilyen illatos olajat valahonnan a nem tudom milyen Christian store-ból, és gondoltam, oké, hát persze, elmegyek és imádkozok. Elmentem és imádkoztam, megkentem olajjal a homlokát, egy keresztet írtam a homlokára olajjal. És imádkoztam érte, de én megvallom picit hitetlenül, picit nyitottan arra, hogy Isten mit cselekedhet, és ezt megtettem. És amikor imádkoztam, éreztem Isten jelenlétét, éreztem, hogy Isten megérintett engem is, és megérintette Mártát is. Eljöttem. Két napra rá felhív Sándor, és azt mondja, hogy mert úgy mentem oda, ugye, hogy Márta nagy fájdalmakban volt. És azt mondja, hogy Mártának nincs fájdalma. 8 hónapig élt még utána, fájdalommentesen. És aztán az Úr hazahívta. Van valami az olajban. Vagy abban, hogy megkenni olajjal. Nézzétek meg ebben a történetben is. Az Úr Jézus miért nem mondta azt, hogy láss a vaknak? Miért csinált azt, amit csinált? Valamit csinált, nem olaj volt. János evangéliumánál olvasunk egy hasonló történetet János 9-ben, ahol sarat készített a nyálával. A porral sarat készített és rákent a szemére. Itt azt mondja, hogy a szemére köpött és nem tudom, megmasszírozta a szemgolyóit. Valami ilyesmi történhetett itt. Miért kell ez? Miért kell az olajjal való megkenés? Mi a lényege ennek ezeknek a mozdulatoknak? Ezeknek a gyakorlati dolgoknak. Azt értettem meg, hogy semmi más, mint a hitnek a felébresztése a betegben. A hitnek a felébresztése, a hitnek a beindítása a lelkében. Mert amikor kapja azt az olajat, akkor úgy érzi, hogy a szentség, az Isten jelenlétének a szentségében van, egy olyan állapotban, amelyben Isten most dolgozik az életén. És ez a jele az olaj. Vagy jele az, amit Jézus ott tett? Mi az a kenet, amit most rám ken? Biztos, hogy ez használni fog. Lássuk, mi történik. valami megmozdul az addig tapasztalatok nélküli embernek a lelkében, valami történik, amitől ébredezik a hite. És hiszem, hogy ennek van értelme, és van lelki tartalma. Pár évvel ezelőtt Balaton-Szárszón voltunk egy konferencián a gyülekezettel, a budafoki gyülekezettel akkor még. És a vasárnapi záró alkalmon voltunk, vagy 200-an. És egészen váratlanul az Úr lelke mondta nekem, nálam volt az az olaj. És hirdettem az igét egész hétvégén, és mondtam, hogy ma szeretnék imádkozni a betegekért. És mondtam, hogy van nálam egy olajszelence, és ezzel, ha valaki kijön, hogy imádkozz, elég nagy kockázat volt baptista körben, sose csináltam ezt. Jöjjön ki, jöjjön előre, és imádkozni fogok érte. Testvérek, 30-an jöttek ki. 30 ember, fiatalok, idősek, jöttek. Egyik a másik után. És jöttek a presbiterek, kértem, hogy gyertek, segítsetek. És együtt imádkoztunk a betegekért. És mindenki elmondta, csendesen sugva, közelről, testközelben voltunk, hogy mi az, amiért kéri, hogy imádkozzunk. Imádkoztunk értük. Az egyébként egy felejthetetlen nap volt, rendkívüli módon ott volt Isten szent lelke közöttünk. Akárki fogta meg a mikrofont, elkezdett remegni a kezébe, és ejtette el. És nem tudott beszélni tovább, mint 5 percig. Ami nem baj, de csodálatos volt. És utána jönnek hozzám, és mondják fiatalok és idősek is, hogy éreztem, hogy Isten meggyógyított. Éreztem, hogy ma én megszabadultam. Testvérek, ezek olyan karizmatikusnak, vagy pünkösdinek, vagy nem tudom minek hangoznak ezek az ilyen történetek. De Isten szent lelke ma is dolgozik, és ilyen módon is akar dolgozni közöttünk. És legyünk készek rá, és legyünk nyitottak rá. Nem mondjuk mi meg, hogy a Szentlélek hogy dolgozzon, hanem engedjük, hogy ő dolgozzon közöttünk. Engedjük, hogy történjen az, aminek történnie kell, mert ő tegnap és ma is mindörökké ugyanaz az Isten. A hitből fakadó imádság meggyógyítja a beteget, azt mondja Jakab végül. Igen. A hitből fakadó imádság. És akkor még mondja azt, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, mindenféle gyengeséggel küzdött, mégis imádkozott, és nem volt eső. Aztán imádkozott, és lett. Illés ugyanolyan volt, mint mi, és mi ugyanolyanak vagyunk, vagyis emberek vagyunk, akiknek sok gyarlóságuk van, sok hibájuk, bűnük, küzdelmük, de amikor hittel imádkozol, Isten cselekszik. Ennyi. És ezért mondja azt Jakab a végén, hogy nagy ereje van az igaz buzgosságos könyörgésének. Ma reggel ezt tegyük, még most, mikor befejezzük az Isten tiszteletet, még egyszer imádkozzunk. Azt tanultuk ma, hogy az Úr gyógyít, és azt tanultuk ma, hogy nekünk pedig őt kell először hívni, amikor baj van, ne emberekhez futkossunk. Azt tanultuk ma, hogy vállaljuk fel azt, hogy bűnösök vagyunk mások előtt, valljuk meg. Azt tanultuk, hogy a Szentlélek jelképe az olaj, a Szentlélek jelenlétét pedig óhajtsuk, hogy áradjon ki ott, ahol betegség, nyomorúságon, és ahol az emberek kiáltanak megoldásért. Ezeket tanultuk ma. Adjunk hálát az Úr Jézus Krisztusért, aki jött, hogy megváltson minket, de magával hozta a gyógyulás, a szabadulás ajándékát is, és mind a mai napig a Szentlélek által ezeket működteti a gyülekezetben, az egyházban. Kívánom, hogy itt ebben a közösségben is működtesse. Amen. Imádkozzunk most. Kérem, hogy egy testvér és egy testvérnő mindnyájunk nevében mondjon hangosan imádkozzunk.